Hát akkor szeretettel köszöntünk mindenkit. Na most ez a második rész az agressziónak ugye a gyerekkori agresszióról van elsősorban szó. És azt már sokszor elmondtuk, hogy Pálhegyi Krisztinának a előadásaira támaszkodó.
Hagy mondjam el, hogy azt mondja a Krisztina, hogy az a baj, hogy nem hallgatunk a bölcs öregekre, és túlságosan, racionálisan akarjuk nevelni a gyerekeinket.
Mi túl demokratikusan.
Igen, és nem szívből. És igen, szóval nem ezzel szívből. Én nagyon egyetértettem.
Mert a nevelés az nem demokratikus. Tehát itt sok helyen jól működhet a demokrácia, de itt muszáj, hogy aki felelősséget vállal, tehát az a személy, mondjuk ideális esetben a szülő, ugye, hogy ő legyen az, aki irányít, és ő legyen a központ, meg az útmutató a gyerek számára, és nem lehet mindenről szavazással dönteni, hogy például akar iskolába menni, vagy nem, akkor szavazzuk meg, hát arra szó se lehet. Na tehát mit kezdjünk a támadó indulatokkal? Itt gyorsan összefoglaltuk ebbe a vulkán kitörési rajzba, hogy hát tulajdonképpen mik a fő tünetei a gyerekkori agressziónak, a verekedés, rugás, harapás, dühroham és hiszti, veszekedés, kiabálás. Másik oldalról megszégyenítés, értegetés, vagyis hát másokat. Ugye például iskolába gondoljunk, hogy milyen kegyetlenek tudnak a gyerekek egymásra sokszor lenni, de akár az oviba is. Kunyolódás, csúfolódás, szórakozás mások kárán, önpusztítás. De ugye az önpusztítás is nagyon fontos, tehát hogy sokszor nem kifele, mert hát a tehetetlenségében ugye nem merre az erősebben szembeszállni, és ezért saját maga ellen fordítja az agresszióját, és ez is nagyon szörnyű. Menjünk tovább. Tehát most az előző előadások, nem ugye ezt a körforgalom dolgot, aki nem látta ezt, akkor újból elmagyarázzuk. Tehát, hogy ugye a hisztiző, dühöngő, toporzékoló gyerek nem ért el, amit akart, ugye ez a kisgyermek ott van könnyek között. Nagyot koppant a hiába valóság falánál, és most beszűkült tudattal döngeti. Tehát sírdogál, szegény, meg dühöng, meg szomorú, meg minden, mert nem ért el, amit szeretett volna. Az alaptörténet az, hogy ollóval vagdosott ő is, meg a nővére is, és a nővére ügyesen ki tudta vetette, mert nagyobb volt, a kicsi meg nem, és hát ezért el volt keseredve. Tehát ilyen apróságok is kiváltatnak valakiből ugye agressziót. Minden agressziónak az alapja a frusztráció, vagyis a csalódottság, hogy valami nem sikerül, valami nem úgy megy, ahogy kellene, éri az embert valami veszteség, és ez egy indulatot gerjed benne, ezt jelenti az a piros nyíl, és akkor ugye van, nem azonnal válik agresszióvá, hanem vannak más kijáratok is. Az első kijárat az a kívánt változás, tehát hogyha eléri, amit akar, megkaphatja, mondjuk például, hogy a ABC pénztáránál azért hiszik, hogy vegyen neki az anya rágót, és megkapja a rágót, ugye? Akkor ugye bekövetkezik a kívánt változás, akkor gyakorlatilag levezetődik az a frusztrációs energia. De ha olyasmit kíván, ugye, amit nem lehet, például, hogy vigyék vissza a testvérkét a kórházba, ugye, azt kívánja, az ugye lehetetlen, és ugye ilyenkor van egy nagyon erős akadály, egy ilyen, ezt hívják ugye a hiába valóság falának, ezt hiába döngeti, ugye ez a kívánsága semmiképpen nem teljesült. És ez ugye nem csak gyerekeknél, ugye mindenkünk is lehetnek olyan vágyaink, kívánságaink, vagy olyan veszteségeink, amit nem lehet változtatni, és ezt tudomásul kell sajnos venni, hogy az nem megy. És ilyenkor aztán a következő kijárat, hogy ezt az ember tudomásul tudja venni, és úgy el tudja engedni a kívánságát, tehát belátja azt, hogy én nem tudom megváltoztatni a körülményeimet, nem tudom elérni, amit szeretnék, de egyet tehetek, hogy én magam megváltozom, tehát alkalmazkodok ahhoz a helyzethez. Tehát mondjuk nagyon tragikusan veszi az ember, hogy például, hogyha valaki egyedül marad, mondjuk egy házastárs elvesztése következtében, ugye ez egy borzalmas dolog, de nem lehet rajta változtatni, ez egy végleges állapot, és ilyenkor az egyetlen reális dolog, hogyha valaki ugye elsírja az elengedésnek a keserű könnyeit, és utána meg tudom alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, amiben marad, mert hogyha ezt nem teszi meg, tovább megy a folyamat az agresszió irányába, akkor vagy kifele robban, vagy befele a saját magát teszi tönkre, és végül is akkor sem történik semmi jó, hanem egyedül a megoldás, az adaptáció. Tehát így, de most a gyerekekre visszatérve, ugyan hál' Istennek, ugyan náluk azért nem ennyire tragikus a helyzet, de rengeteg kisebb, nagyobb csalódás ér egy gyereket, még az első néhány évben is. Hát először is kicsi, tehetetlen, sok mindent szeretne, sok mindent elképzelése van, és ugye ezek mind nem teljesülhetnek. Nagyon sok szülő szeretné, hogyha minden kívánságát teljesítje a gyereknek, de ez egyáltalán nem is jó. Mert hogyha ez teljesülne és minden kívánsága, ugye akkor nem tudná azt az érési folyamat, nem indulna, tehát nem tudna alkalmazkodni a világhoz. Ugye múltkor mondtuk, hogy hallottuk ezt a Buddha történetet itt a Flórián Csabától, mikor itt tartott előadást, ugye Buddha királyfit a szülei teljesen zárt körben nevelték, nem láthatott öreg embert, nem láthatott beteget, nem találkozhatott halotti menettel, tehát egy ilyen ideális körülmények között élt, és akkor egyszer valahogy kikerült ebből a zárt palotából, és akkor rájött, hogy a világ tele van szenvedéssel, és őt az annyira elkeserítette, hogy akkor aztán elindult, és a többi az már egy másik történet. A sebezhetőség elleni védekezés elzárja az egészséges kiutat. Ugye az egészséges kiút, az adaptáció, az lenne, ugye az vezet az érés irányába. De ott is lehet egy akadály. Az első kiáratot elzárhatja az akadálya hiába valóság fala, itt meg pedig a sebezhetőség elleni védelem. Tehát van, aki képtelen elengedni magát, úgy mondjam, elengedni azt a fájdalmas eseményt, ami akár a gyerek is lenne, képtelen lemondani és alkalmazkodni, adaptálódni, mégpedig azért, mert már annyi szégyen, elutasítás, megfélemlítés érte, hogy emiatt egy páncélt fejleszt gyakorlatilag az érzelmi élete, érzelmi világ, ugye, amit mi szívvel jelképezünk a köré, és ezért aztán tulajdonképpen képtelen átérezni már a fájdalmat, és képtelen az érzelmeket is megélni. Tehát ugye van az agyban egy mag, ez az amigdala nevezetű, az ősi, legősibb része az agynak, ez a limbikus rendszer, az az érzelmi életnek a központja, és ennek egy kis része, ez a mandula alakú mag, azért hívják amigdalának, ez a szimpatikus rendszert aktiválja. Amikor az érzelmek elérnek egy szintet, akkor ez aktívvá válik, az ideg működés nagy energiákat gerjeszt ebbe az agyba, és akkor eláraszt az egész idegrendszert, ez a stresszreakció, hogy harcolj vagy menekülj. Ugye, mint ha egy macska meglát egy kutyát, ugye azon látszik, hogy felborzolódik a szőre, elkezd kimereszti a karmait, a farkát fel, mert ez stresszreakció, egész szervezet, ugye harcolni. Ha tud, szembeszáll, ha nem, akkor ha meg tud, akkor elmenekül. Tehát ez egy ilyen ősi reakció. És akkor még az előző előadásban volt, és most is elmondom, hogy ugyanez az amigdala össze van kötve a könnyirigyekkel. Tehát ideális esetben, vagy megfelelő esetben a túlfeszültséget a könnyezéssel, a sírással tudja az ember levezetni. Tehát ezért mondta Jézus, nem véletlenül, hogy boldog, akik sírnak, sírni tudnak, mert azáltal hatalmas feszültség is mélektelenítés történik a szervezetbe, tehát az a összegyűlt mérgező anyag, mert szó szerint megmérgezi a túlzott stressz a szervezetet, azt az a könnyeken át távozni tud, de csak ugye akkor tudunk biztonságosan elsírni a bánatunkat, hogyha olyan környezet vesz bennünket körül, ahol ezt megengedhetjük magunknak, egy elfogadó biztonságot nyújtani, most gondoljuk a gyerekre, ugye legbiztonságosabb helyen az édesanyja karjaiba van. Na most mi a legnagyobb stressz? A szeparáció, vagyis az elhagyatottság. Tehát az, hogy az ember egyedül van, kiszolgáltatva magányosan. Hát a gyerekeknél ez még sokkal szörnyűbb. A felnőtt még csak valahogy meg is él egyedül, de gyerek számára az egyszerűen halálos. Egy elhagyatott gyerek ugye képtelen egyedül megélni. Akkor a szeparációs helyzet tartósan fennáll, az agy tartósan védekező állapotba kerül, és az érzelmi és észlelési szűrők ilyenkor be se engedik a negatív hatásokat. Tehát túl sokszor érte ilyen sérelem a gyereket, akkor úgy reagál rá, hogy most van az egész, tehát már nem sír, már nem tiltakozik, már nem hisztizik, hanem azt mondja, hogy engem az egész most már nem érdekel. Tehát nem érdekeltek, nem. Szóval elutasít maga körül mindent. Úgyis mindegy, úgyis hiába, úgyse törődnek velem, úgyse fog meg lenni az, amit szeretnék. Tehát ez egy veszélyes helyzet, mert ilyenkor a szeretet megnyilvánulásaira is érzéketlenné válik a Valamint az ilyen gyereket szeretni is, hát ugye lehet szeretni, csak ők nem reagál rá, és ez a szörnyű. És ez ugyanez van a felnőtteknél is, tehát nagyon sok ember olyan jégpáncélt fejlesztett ki a saját érzelmi élete felé, hogy megközelíthetetlen. De nagyon sokszor csodálkodik az ember, hát hiszen én kedves vagyok hozzá, jó vagyok hozzá, mindenkit segítek, próbálok vele pozitívan foglalkozni, és akkor merev elutasítás, hogy kifejezte, akár még rossz indulatot is kaphatok. És akkor az ember csodálkozik, hát hogyha hogy van, miért ilyen ez az ember? Hát ezért ilyen, mert érzelmileg be van fagyva. És ez a kéreg nem engedi, hogy közeledjenek hozzá, mindent kapásból elutasít.
Szóval nem véletlenül, hogy az van a példabeszédekben, hogy mindennél jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Na, de azért, ha abban az esetben, hogyha mégse úgy adaptálódik, hogy a könnyeit ki tudja engedni, és megkönnyebbül a gyerek, ugye, akkor a körforgalomba tovább megy az az indulat, hogy agresszióban nyilvánuljon meg. Azért nem minden esetben jutunk el az agresszióig, mert hála Istennek azért az önfegyelem is van a világon, és amikor az első hajtásai megjelennek, akkor ugye két különböző hatás érvényesül, a jó meg a rossz a gyerekekben, és megállt kell, hogy parancsoljon a rossznak. Ha ugye elképzeljük magunk előtt a jelenetet, hogy haragszik ránk a gyerekünk, jön és berénk rúg, vagy valami úton módon az agresszióját kifejezi, de már is öleli,
kisgyerekről
van szó, és már is öleli át a lábunkat, hogy anya, szeretlek. Szóval ez a kettős érzés van benne egyszerre, és az önfegyelemnek a kialakulása a feltétele annak, hogy egy pillanatra megálljon, és elgondolkodjon, és tudjon megfontoltan cselekedni. Szóval azt mondják, hogy a gyerek belsejébe történik valami, ami késlelteti, hogy ne agresszióban nyilvánuljon meg a viselkedése, és ez a valami, az a belső konfliktus. Szeretem is, haragszom is, és ott van ez az őrült nagy dilemma, és ez az önmérsékletre intő belső indíték, ez a belső fék, a mérséklő elem, ami megakadályozza, hogy agresszióban nyilvánuljon meg az ő haragja a nem teljesült kívánsága miatt. Na most csodálatosan van megteremtve az agyunk. Imre beszélt az előbb már az amigdaláról. Ugye az a központi idegrendszernek az a szerve, ami segít az érzelmi életünknek a megnyilvánulásait, a különféle indulatoknak a kifejezését, ez irányítja. Na most ahhoz, hogy azért ne az indulatok meg a hirtelen válaszreakciók jöjjenek a környezeti hatásra, ahhoz ki kell alakulni a prefrontális kéregnek, amit itt lilával ábrázolunk. Ugye az a kettős hatás, hogy ellenkező irányba menne a gyerekeknek az indulata, de ha a prefrontális kéreg kialakul, akkor kialakul az a keveredő edény, ami az önfegyelmet és a megfontolt cselekvést hozza létre, és azt írják a tőlünk okosabbak, hogy ez csak olyan 6-7 éves korra alakul ki. De nagy szomorúság az, hogy sok felnőttnél sem alakul ki olyan mértékben a prefrontális kéreg, hogy nem tudja ezt a működést, úgy van ugye az ámpránkon, hogy egyrészt, tehát van egyfajta válaszadási lehetőség, és másrészt nem tud ezek között különbséget teremteni, és agresszíven reagál. Ugye a börtönök tele vannak olyan emberekkel, akiknek a prefrontális kérge nem érte el azt a szintet, hogy képes legyen ezt a különböző helyzetet megfelelően alakítani, és hogy önfegyelemmel tegye helyre ezeket a kérdéseket.
Ez a 6 éves korra, tehát körülbelül az iskolai éves korra alakul ki ez a gátlórendszer az idegrendszerben, és amit Márta mondott, ugye, hogy sok felnőtt is és sajnos olyan, hogy nem képes korlátozni magát, tehát vannak, és ugye ezekkel tele vannak valóban a börtönök, mert annyira agresszor, kell neki valami, amit tudom én, adj egy cigit, aztán ha nem adsz, akkor a hasba szúr is kész, mert neki most cigik kell. Egyáltalán nem tudja megfontolni, tehát nincs benne ez a, hogy hát, tehát nem tudja belátni, hogy ha megüt, vagy megszúr, vagy valami, hogy akkor az neked fájjon, milyen következményé lesznek. Tehát hogy semmiféle empátia, belátó képessége nincs. Sőt, még azt sem érlegeli, hogy a következmények ránézve mivel fognak járni. Neki most kell az, ami kell, és az neki most azonnal kell, és kész. Ezek rettenetesen veszélyes emberek, és az a baj, hogy nem lehet látni elsőre, legalábbis nagyon nehéz, hogy kiben mi lakik, ki az, aki képes kontrollálni az indulatait, és ki, aki nem képes kontrollálni. Ugye, majd fogunk tovább beszélni még a fiataloknak az agresszivitásáról. Az integráció különböző szempontok belátása és összehangolása, ugye ez a préfrontális kéregnek a feladata. Na most egy kis rövid történet következik, ez egy bahái kisgyerek. A bahái szekta az egy ilyen Izraelben is, ugye láttad, voltatok, ugye ez egy rendkívül békeszerető vallás, tehát mindenféle erőszakot elutasítanak, körülbelül mint a Gandhi féle szellem van bennük, tehát hogy mind az élőlényekkel nagyon emberségesen kell bánni, tehát se háború, se semmiféle ilyen erőszakot teljesen kizárnak. És akkor egy ilyen bahái kisgyereknek a szülei elmentek ezzel a Gordon Neufeld pszichiáterhez, hogy hát úgy nevelik a gyereküket, hogy semmi erőszakot nem látott sose, és tévéjük sincs, meg semmilyen erőszakos meséket, semmit nem mesélnek neki. És van egy kis húga, és hát néha nagyon szeretgeti, ölelni, csókolja, máskor meg megveri. És akkor, hogy hát ez miért van? És akkor hát elkezdte kérdezni, hogy szereted a kis húga? Jaj, nagyon szeretem. Meg szoktad puszilni? Jaj, hát nagyon sokszor megpuszilom, olyan édes, meg minden. Na és meg szoktad venni? Hát persze, azt mondja, jó, meg szoktam venni. Azt mondja, hát. És akkor az, hogy van ez? Ugye kiderült, hogy a gyerekben még nem fejlődött ki az a, hogy a két ellentétes érzelmet hát egymással tulajdonképpen integrálni, tehát össze tudja hozni. Amikor a húga bosszantott, akkor megvert, akkor az volt a természetes, amikor a húga, mit tudom én, aranyos volt, akkor meg megpuszílt, akkor az volt a természetes. Tehát az, hogy az a magyar szó, hogy együgyű, az nagyon jó dolog. Egy kisgyerek még az együgyű, mert csak egyszerre egy dolog tölti be a tudatát. Úgyhogy nem tud még két vagy többféle szempontot mérlegelni, tehát nincs benne az egyrészt, másrészt, tehát hogy egyrészt undokat testvérem meg akarom verni, másrészt meg mégiscsak a testvérem, és szeretem, és ezért nem akarom megverni, ugye. De mihez már ez a tudatában már egy kicsit nagyobb lesz, ugye, 4-6 éves kor, vagy 6 éves korból inkább, már ezt tudja mérlegelni, akkor kialakul ez a belső fék, és lezárja az agresszió, úgyhogy ez legalábbis azzal kezdődik az egész, hogy ad egy pillanatnyi szünetet, elgondolkodik, de nem azonnal indulatból cselekszik, hanem megjelenik az a dolog, ami már felnőtt korban is nagyon fontos, hogy megfontoljuk a döntésünket. Tehát ad egy kis időt ez a préfrontális kéregnek és a limbikus rendszernek az integrálódása egy kis szünetre, hogy el tudja dönteni, hogy most mit akar végül is csinálni. Na most, igen, azt mondta a Gordon Neufeld, hogy hát 6 éves korra majd ez meg fog szűnni, egészséges a gyerek, semmi baj nincs. Na de mit csinálnak addig? Kérdezték a szülők 6 éves korig. Ugye először is néhány ilyet jó tanács, hogy segíts, hogy megismerje a saját indulatait. Tehát nem szabad elfolytani a gyerekeknek a negatív indulatait, mert hogyha nem tudjuk megnevezni, hogy mit érzünk, tehát nem tudunk szavakba foglalni az indulatainkat, akkor nem is tudunk rajta uralkodni. Mert csak azon tudunk uralkodni, hogy megneveztünk, amire vannak fogalmaink. És a durva szavak használata és a felvillemlet mérgező indulatok kiürítését szolgáljuk. Múltkor mondtuk, hogy hát ez is szinte, mint egy méreganyag halmozódik fel, és nem véletlenül, hogy ezekben a durva káromkodásokban, meg indulatszavakban nagyon sokszor az ürítésnek a szavait hát használják a felnőttek. Ez egyáltalán nem véletlen, egyfajta belső lelki analógia. Na most, ha ezt csak letiltjuk, tehát megtiltjuk, hogy ilyen csúnyán nem szabad beszélni, ugye? Akkor ezzel tulajdonképpen azt tanítjuk, hogy nem beszélhetünk a negatív érzéseinkről. És ez pedig nem lenne jó, mert egy biztonságot nyújtó kapcsolatban ismernünk kell egymásnak a negatív érzelmeit is. De fontos, hogy legyenek olyan szavaink erre a frusztrációra, tehát erre a negatív értelmek kifejezésére, amelyek úgymond szalonképesek, és ezeket kell a gyerekekkel begyakoroltatni. Például az, hogy mérges vagyok, dühös vagyok, nagyon mérges vagyok, meg most ez nem sikerült, és most csalódott vagyok. Mi meg azt szoktuk az unokákkal tanítani, hogy van egy olyan kifejezés, hogy az ilyesmi megesik. Tehát, hogyha, mit tudom én, felborul egy pohár, vagy kifolyik a leves, vagy mit tudom én, akkor nem mond, akkor hát az meg, hogy az ilyesmi megesik, és már annyira megszokták, hogy már szinte nevetve maguk is mondják, hogy tehát ez sokkal jobb, mint hogy az ember mondaná egy cifrát, ugye, hát hirtelen persze, de ugye ezt be kell gyakorolni olyankor, amikor nem vagyunk éppen indulati fázisban. Tehát ezt nem akkor kell elkezdeni tanítani, amikor éppen megvan a baj, hanem a szülőknek is használnia kell. Tehát az önnevelés, tehát a szülőknek, a felnőtteknek az önnevelése a leghatékonyabb módja a gyereknevelésnek. Most meg megint tanultam egy ilyen kifejezést, azzal nekem tetszik nekem, hogy nyugodj meg, attól majd megnyugsz. Hát ez egy kicsit vicces is, és akkor, hogyha az ember ad egy kis hubort bele, akkor megint van egy kis szünet, ugye, hogy az indulatoknak legyen ideje elpárologni.
Egyébként tényleg nagyon fontos a példamutatás, azt hiszem, hogy elég idősek vagyunk már ahhoz, hogy átérezzük ennek a fontosságát. Mert a szülőnek az a feladata, hogy segítsen a gyerekének levezetni az indulatát, mert akik éretlenek, azok agresszív viselkedéssel reagálnának, de meg tudjuk előzni ezt, hogyha segítünk nekik abban, hogy jó helyen, a szülőknek az ölelő karjaiban, meg a szülői háttérben mondja el, hogy mi baja van, tehát jó helyen vezesse le a feszültséget, és elfogadható módon. Imre ugye beszélt az előbb arról, hogy meg kell tanítani olyan kifejezésekre, ami nem trágár szavakat jelent. Az is érdekes, hogy mennyire megdöbbent bennünket, felnőtteket, amikor a gyerekeink trágárul beszélnek, holott gyakran azt hallják vissza, amit tőlünk hallanak. Úgyhogy ezért fontos, hogy igen, mi is önneveléssel próbáljunk vigyázni arra, hogy milyen módon eresszük ki a feszültségünket. Most azt mondják, hogy ugye a legjobb stresszlevezető a játék. Minél többet legyenek a gyerekeink szabadban, és játszunk velük együtt, szaladgálás, fizikai munka, nagyobb gyerekeknél a sport, az mind abban segít, hogy az agresszivitásukat le tudják vezetni, és az is nagyon fontos lenne, hogy az agressziójuk ne személyek ellen irányuljon, és erre találták ki, ugye fiúknál különösen nagyon jó hatása van a bogzsáknak, vagy szokták mondani a pszichológusok, hogy fogjanak meg egy párnát, és azon vezesse le a fizikai erőben megnyilvánuló agresszióját. Szóval mindenképpen valami finomabb módot kell arra találni, hogy az agresszióját levezethessék. Nagyon jó, azt mondják a pszichológusok, hogyha rajzoltatjuk a gyerekeket. Ugye a pszichológusok értenek a rajzból, én legalábbis nem annyira, de a gyerekek hajlandók arra, hogy elmeséljék, hogy mi van a rajzukon, és akkor meglepődünk azon, hogy mennyi feszültség van bennük, amiket ők meg tudnak fogalmazni a rajzokon keresztül, és a rajzok mellett a szerepjáték játszik még nagyon fontos szerepet az agresszió levezetésében, és ott is az van, hogy mindig figyeljünk a gyerekekre, ne hagyjuk egyedül, hanem hallgassuk meg, hogy mit játszanak, mert akkor elmesélik a játékaikon keresztül, hogy mi az, ami bántja őket, és akkor tudunk rajtuk igazán segíteni. Szóval ezzel igyekezünk élni, ezekkel a lehetőségekkel. Na most ugye a körforgásban az első kiút, a hiába valóság falánál, hogyha mégis teljesíthető a kívánsággal, hogy rágot kért a pultnál, vagy egyéb, akkor ha megvalósul ez a kívánt változás, akkor a frusztráció megszűnik, és nincs agresszió. És arra kell megtanítanunk a gyerekeinket, hogy meg kell fogalmazni, azt mondta Imre az előbb, hogy, hogy a negatív érzéseiket, meg egyszerűen mit szeretnének. Mert ha nem tudjuk, hogy mit szeretnének, akkor nem tudjuk teljesíteni a kérésüket. Ilyen példákat hoztak fel, hogy ugye dühöng a gyerek az óvodába, mert nem fog az a nyamva tolló. Akkor igenis merjen szólni az óvónéninek, hogy óvónéni, tessék segíteni, mert nekem ez az olló nem fog. Szóval, hogy fogalmazzák meg, hogy mi a baj, ami miatt ők frusztráltak. Vagy egy másik példa, és ezt én úgy magamra is vettem, mert azt mondja a példa, hogy ugye az utolsó süteményt megkapja az egyik testvér, a másik ott marad süti nélkül, és akkor for benne a dük, hogy most a mama a másiknak adta a süteményt. Szóval akkor is segítséget kell adni, hogy legközelebb majd te kapod meg. De fogalmazza meg azt is, hogy én most nagyon dühös vagyok, mert X kapta meg a sütit, nem pedig én. Szóval legyenek szavaik, hogy igenis kitörhessen belőlük ez az indulat. Most akkor is hallgassuk meg a gyerekeinket, amikor nem hisztiznek, mert ugye amikor már hisztizik, akkor összedőlt a világ, és nagyon nehéz őket befolyásolni. És lehet, hogy a kérésüket akkor se teljesítjük, de akkor is hallgassuk meg, és meg válaszol. Szóval ne hagyjuk válasz nélkül, hogy hallottuk, amit mondtál, most éppen nem kivitelezhető, válasz. Még akkor sem, ha egyszerű a kérdés. És hát ugye erről beszélünk, hogyha nem teljesíthető, akkor is meg kell hallgatni és válaszolni kell ezeket.
De nem kell magyarázkodni. Tehát szoktuk azt a reklámot, hogy az Ábel köhögés íze, és akkor hozzák a fluimucin szirupot, és akkor hogy be kell venni, de miért, ugye? És akkor elkezdik magyarázni, mert így oldja a nyákot, meg hogy hát de ugye miért? De a gyerek persze nincs azon a színvonalon, hogy tehát teljesen felesleges, ugye? El kell adni, be kell venni, azért mondom, hogy meggyógyulj, meg azért, mert én mondom, hogy be kell venni. És ugye ennyit kell, tehát nem kell a végtelenség magyarázkodni, de választ viszont tényleg adni kell, ugye, hogy Márta mondta. Amikor a kívánsága nem teljesülhet, hívd elő az elengedés könnyét. Ez ugye nagyon fontos, előbb is mondtuk, hogy mekkora feszültség oldó az, hogyha valaki el tudja engedni azt a kívánságát, és hogy az érésnek is ez az útja, tehát a lelki-szellemi érésnek az útja, hogy az ember megtanulja, hogy nem teljesülhet minden kívánsága, és neki kell a körülményekhez alkalmazkodni, mert a világ nem alkalmazkodik hozzánk, ugye a világ már csak ilyen, nekünk kell a világhoz alkalmazkodni. Tehát, hogyha például a szülőnek valamit meg kell tiltani, vagy nem engedheti meg, vagy nem veheti meg, akkor mondd ki a nemet és tarts ki mellette. A gyereked így szembesül a valósággal. Nem magyarázkodj, csak tarts ki együttérzés türelmes hangulatban, hogy ez a legnehezebb, és ezzel az adaptálódási folyamatát ugye segíted. Tehát például az, hogy egy kis testvér figyük vissza a kórházba, ugye hát ez egyértelmű, hogy hát ez bizony nem fog soha megvalósulni, ő már itt marad velünk, ő is a mi gyermekünk, és ezt bizony neked el kell fogadnunk, drága gyermekem, attól még téged ugyanúgy szeretünk, tehát ezt így el lehet mondani. De persze a gyerek azonnal ezt nem fogja elfogadni, nyilván sírni fog. Maradj vele, amíg teljesen át nem érzi, hogy ez a nem, az tényleg nem. De a nemet együttérzéssel mond ki, és ne ingerültem, nagyon fontos, hogy ne ordítsunk. Mert ha ráordítunk, vagy megszégyenítjük, vagy megfenyegetjük, akkor csak fokozzuk a frusztrációt. Tehát nem azt sem, hogy a feszültséget engedjük levezetődni ugye a könnyek által, hanem még te ráteszünk egy lapáttal. És addig maradj vele a hiábavalóság falánál, addig nézve szembe a valósággal, amíg mélyen az érzéseiben is megéli, hogy itt már nem lehet mit tenni, mit sírni. És akkor aztán egy darabig ott sír, aztán hüppög és megnyugszik, és fontos, hogy a biztonságos környezetbe, tehát az édesanyja karjaiba történjen ez a dolog. Az adaptációt, ezt a folyamatot támogatni kell. Úgy álljunk mellé, hogy érezze, hogy nem ellene vagyunk. Tehát, ha nem is teljesítjük a kívánságát, ezt nem gonoszságból, vagy rossz indulatból tesszük, hanem azért, mert szeretjük és felelősséget érzünk érte. Ne tereljük el a figyelmét lehetőleg, inkább abban segítsünk, hogy a kis szívét átjárja a fájdalom, hiába akarja, amit akar, az akadály átállhatatlan. Tehát, hogy ezt megértse, nagyon fontos, de nem szabad elbagatellizálni ezzel, hogy ne tereljük el a figyelmét, nem lehet elbagatellizálni, igenis át kell ezt, hogy érezze ezt a... És akkor a dühös indulatok, kemény dühös indulatok vigasztaló szavakkal lehet megolvasztani, még a hangunkat is úgy kell ilyenkor használnunk, tehát hogy nem dühösen kiabálva, hanem együttérzően kell. És meg vigasztalással kell segíteni a gyermeket, hogy átjusson azon a forduló ponton, amikor a dühe bánattá olvad, és már elkezd sírni. És az, ha nem tud sírni, az már baj. Tehát tényleg itt nagyon fontos, hogy így nyilván kisgyerekekről van szó, de ugyanez van ám a felnőtteknél, és ha nem is ilyen értelemben, hogy feltétlenül könnyekkel kell sírni, de hogyha van valaki olyan bizalmi ember, akivel olyan közeli, bizalmas kapcsolat, hogy el tudja neki mondani a bánatát, amit ugyan nem tud a másik se segíteni, mert hát vannak olyan dolgok, amit egyszerűen nem lehet segíteni, de az együttérzésével, meg azzal, hogy ott van mellette, ezáltal, és akkor tényleg néha szinte szó szerint ugye kicsordulnak a könnyei, és vagy akár egy öleléssel, ugye, tehát nagyon sok feszültséget és nagyon sok problémát le lehetne vezetni. És hát ehhez viszont ugye a bizalmi kapcsolat a legfontosabb, és lelki erő. Kapcsolat nélkül, tehát ha nincs kapcsolat, akkor ez a dolog nem működik, tehát akkor nem fog ez a dolog így megtörténni, és ugye vagy az van, hogy befagy a szíve, ahogy mondtuk, tehát a védekező elhatárolódás történ, vagy pedig egy felesleges agresszióba torkolik az egész.
És reméljük az azért kiérződik az előadásokból, hogy a gyereknevelésről beszélünk, de ez azért a házastársi kapcsolatokra is érvényes, mert ha ott van a hátam mögött az érző és engem meghallgató párom, akkor sok mindent sokkal könnyebben el tudunk viselni. Na most a feladatunk ugye az, hogy a gyerek indulatainak megállt parancsolva alkalmazkodni tudjon a feltételekhez, ehhez elő kell hívni nekünk a belső fékeket. Ugye a képünkön van egy anyuka, aki gondolkodik, és van egy ördög és egy angyal, mert a gyerekeinkben mind a kettő ott lakozik, és amikor ő dühöng és haragszik valamire, akkor eszébe kell juttatni, hogy van másik oldala is a dolognak, másik szempontja, és a gyerek ezt tudja tulajdonképpen, de ott a hevült és agresszív állapotában erre nem is gondol, hogy más megoldás is lehet, mint a támadó indulat. És arról Imre már beszélt, hogy amikor indulatos, akkor nem igazán tudjuk nevelni a gyerekeinket, hanem meg kell várni azt. Korábban a serdülőkkel kapcsolatosan is, amikor arról beszéltünk, hogy át kell hidalni a nehézségeket, akkor is arról beszéltünk, hogy meg kell várni azt, amíg az indulata elmúlik, és utána vissza kell térni, hogy mi indította el benne ezt az agresszív folyamatot, és akkor kell elmondani, hogy a másik szempontot is figyelembe kell venni, és akkor könnyebb a fölött dönteni, hogy ne agresszíven és támadólag döntsük el a nehézségeinket. Azzal, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor gyakorlatilag már az önfegyelem kialakulását és a beépülését segítjük a magatartásában. Az alsó képünkön egy sor kutya áll támadásra készen. Őket ugye meg lehet arra tanítani, hogy tiltással, hogy mit nem szabad tenni a cicának. Nem tudjuk, hogy mi van a fejében, de a cica ott nyugodtan sétál a kutyák sora előtt, és ez ugye megtanulható az önfegyelem és a megfontolt cselekvés, hogyha a prefrontális mezőnk megfelelően működik, és az érett ember a szöbb szemszögből látja már a dolgokat, és a bölcsbelátás képessége lesz az, ami a cselekvés kulcsát megfontolásba fogja adni. És ugye arról is beszélt már Imre, hogy ez általában 6-7 éves kor körül alakul ki, úgyhogy arra törekedjünk, hogy igenis mutassuk meg a másik lehetőséget is, ne csak az agresszivitást a gyermekeinknek.
Úgyhogy azt szerintem erre a kutyás képre mondani, ugye tehát az emberben az a jó, hogyha belül egy belső fék alakul ki. A kutyában ugye ezt idomítással hozzák létre, tehát nyilván azért nem tépik szét, ugye egyik indulat az van a kutyában, hogy ott van az a macska, és ő azt szét akarja tépni. A másik megfontolás meg az, hogy hát ezt a gazda nem engedi, Ugye, de ez csak addig működik, amíg az idomító, hát legalábbis a közelben van, vagy a hatása még érvényesül. Később, hogyha a macska nyilvánt már nem tehetné meg, hogyha nincs ott a gazda közelben, ugye, és a kutya nyugodtan megcsinálta. Tehát az embernél pedig hát ugye nem külső, hanem belső féknek kell, hogy működjön. És ugye az, hogy ördög meg angyal, ugye kétféle lehetőség van, ugye ez is nyilván egy szimbólum, de a Gyökösi Bandi bácsi mondta, hogy hallgass mindig az első belső felső hangra. Tehát, hogy mikor egy indulat, azt a példát mondtál, hogy egy néni látta, hogy nagyon szép almák vannak a szekrény tetején, és megkívánt, hogy levesz egy almát. De akkor megszólalt a belső hang, hogy vigyázz, ne állj fel a hókedvére, mert leessel. Ez volt a felső-belső hang. Ugyanakkor megszólt az alsó hang is, belülről, hogy ugyan, hát mi baj, de miért esnél le? Ugye odahoztam a hókezit, felálltam, leesett, tört a lába. Ugye, és akkor ugye utólag eszébe jutott, hogy hát hiszen ha ráhallgatott volna a felső-belső hangra. Én magam is sokszor megtapasztaltam az orvosi működésem során is, hogy mikor ilyen kritikus helyzetben, hogyha nem tudom, hogy honnan, hát nyilván ez az Úristennek a titka, de működik ez a dolog, hogy jön egy jó ötlet. Egy jó tanács, az először. És utána az ember elkezd gondolni, hogy tényleg ezt kéne csinálni, tényleg így. Akkor már baj van, mert akkor jön az ördögi hang, hogy hát ugye mégse csináld. De mindig érdemes figyelni tényleg az első jó hangra, az első felső hangra.
Bölcs belátás.
Így van, az mindig az a jó.
Nos. És mit tegyünk tehát? Ugye beszéltünk már róla, de kicsit összefoglalva, tanítsuk meg kifejezni a kívánságát, segítséget kérni és elfogadni is a segítséget. És tanítsuk meg a csalódottságát, negatív érzéseit kulturáltan kifejezni, ezt is elmondta Imre, hogy ha nem hallgatjuk meg a negatív érzéseit, akkor azt hiszi, hogy erről nem szabad beszélni, de ezt tudja megtenni kulturáltan, és a támadó viselkedését feltétel nélküli szeretettel fogadjuk el, mert másként nem megy, csak hogyha feltétel nélküli szeretettel tesszük ezt, és ennek az agresszív viselkedésnek mindig hangsúlyozzuk, hogy az indítója mindenképpen a szeparáció. Tehát a szeparációra kell figyelnünk, és arra kell törekednünk, hogy a biztonságot nyújtó kapcsolatot tartsuk meg a gyerekeinkkel. És közben, amíg mi itt próbáljuk őket ezen a szinten nevelgetni, addig az ő agyuk fejlődik, és a maga idejében, ugye, amint említettük, a 6.-7. évben megjelenik az a belülről fakadó önuralom első csirája, amit nekünk támogatnunk kell, azért, hogy ne indulatból, hanem megfontoltan cselekedjék. Mindössze ennyi.